Tegnap újra kamatdöntőlést tartott a Magyar Nemzeti Bank, és ahogy várható volt, meg is emelték az alapkamatot, méghozzá most már kétszámjegyű az alapkamat, 10,75%, és hát mivel emelték a rátát is, úgy értem a kamatfolyósó rátát, ezért várhatók további kamatemelések, de vajon meddig mehetünk még ebben? Kérdezem Nyeste Orsolyát, az Erste vezető makrogazdasági elemzőjét. Szervusz, jó reggelt!
Szervusz, jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is. Hát igen, ez a millió dolláros kérdés. Nem tudjuk biztosan, hogy meddig kell végül elmenni a jegybanknak az elkövetkező hónapokban. Az biztos, hogy ezek a kamatemelések folytatódni fognak, és igazából abban sem vagyunk egyelőre biztosak, hogy egyáltalán mikor lesz lehetőség arra, hogy a kamatemeléseknek az ütemezésén csökkentsen a jegybank, tehát mondjuk mikor lesz már arra lehetőség, hogy csak 50 vagy 25 bázisponttal vágjanak. Ugye egy olyan helyzetben vagyunk, hogy a monetáris politikának egyetlen feladata maradt, az infláció megfékezése, amit ők leginkább az árfolyam erősítésén keresztül, illetve az inflációs várakozások megtörésén keresztül tudna megtenni. Na most ugye az árfolyamot látjuk, hogy annak ellenére nagyon jelentős kamatemelések zajlottak le az elmúlt hónapokban, sőt ugye itt rendkívüli kamatemelések is voltak, például július első napjaiban 200 bázisponttal emelt az MNB, ennek ellenére ugye az árfolyam az alapvetően, bár ugye eltávolodott a történelmi mélypontjától, továbbra is sebezhetőnek tűnik, és feltehetően volatilis marad, erőteljesen reagál az a külső és a belső kockázatoknak az emelkedésére. Hát a várakozások kapcsán pedig tényleg azt látjuk, hogy az elmúlt hónapok inflációs folyamatainak eredményeképpen a gazdasági szereplők inflációs várakozásai magasak. Nagyon-nagyon erőteljes átárazási magatartás mutatkozik az egyes szektorokban, tehát ilyenkor ugye mindenképpen célszerű tartósan a szigorú monetáris politikát és a magas kamatokat fenntartani, hogy ezek a kedvezőtlen folyamatok azért az előrejelzési horizonton belül, tehát mondjuk egy másfél-két éves időtávon meg tudjanak törni.
Hát nem tudom, elviccelni nem akarom, de mondjuk ez a horizont, hogy nagyon a messzi távolban van már, az elmúlt hetekben, hónapokban egyre nyilvánvalóbbá válik. Most, ahogy így beszélgettünk, most már 403-as szintet közelíti újra a forint euróval szembeni árfolyama, és hát a földgáz már tegnap is 21%-ot ment felfelé, ma pedig újra 10-et. Ez 221,54 € gáz árfolyamot jelent a holland tőzsdén. Kamatokkal egyáltalán a Nemzeti Bank tud valamit elérni, vagy itt igazából ahhoz, hogy inflációs leszorítás legyen, ehhez az az alapvetés lenne, hogy legyen Európai Uniós pénz, és ehhez társulna még esetlegesen egy energiaárcsökkenés? Vagy van más módja is az infláció leszorításának?
Hát igen, persze, tehát egy rendkívül kedvezőtlen külső környezetben operál most a Magyar Nemzeti Bank, és emiatt valóban az látszódhat, hogy a kamatemelés mellett, a szigorú monetáris politika mellett másra is szükség lenne az inflációnak a fékeződéséhez. Ugye az egyik, amit említettél, amire céloztál, az tényleg az európai energiakrízis, az európai energiaellátással kapcsolatos problémák. Tehát ezt egyértelműen látjuk az árak alakulásán is, illetve a piac idegességén is, hogy tényleg egy rendkívüli helyzetet élünk. Ugye a döntéshozók sincsenek egyszerű helyzetben, hiszen ők sem látják a jövőt, hogy a gázszállításoknak a lassítása, vagy esetleg leállítása. Egyáltalán ez a tényező, hogy ebben a mostani háborús helyzetben az orosz elnök az energiaszállításokkal kvázi zsarolni tudja Európát, hogy ezt hogyan lehetne megoldani. Nyilván nincsen olyan megoldás, ami egyik napról a másikra fog működni. Ugye Európának el kell kezdeni dolgozni azon, hogy minél hamarabb tudja magát függetleníteni az orosz gázszállításoktól. Ez azonban biztos, hogy tényleg nem fog menni egyik napról a másikra, és időbe telik. És hát a piac rövid távon gondolkodik, ugye azon gondolkodik, hogy az előttünk álló telet az európai gazdaságok hogy fogják kibekkelni, kerül-e sor korlátozásokra az energiában, ez hogyan érinti a lakosságot, hogyan érinti majd az ipari termelést. Tehát összességében a nagy kép az, hogy mindenképpen nőttek egy jelentősebb európai növekedés lassulás, vagy ne adj Isten recesszió kockázatai. Ugye miatt erősödött a kockázatkerülés, a menedékdevizák erősödnek, és az ilyen típusú devizák, mint a forint, a kockázatosnak számító devizák ilyenkor gyengülnek. És hát ugye a kamatemelés ilyenkor nagyban tud segíteni abban, hogy ez a gyengülés ne öltsön kontrollálatlan, fenntarthatatlan mértékeket, mert én úgy gondolom, hogy van olyan magas kamatkülönbözet, ami a forint elleni spekulációt rendkívül drágává és irracionálissá tudja tenni. Tehát én úgy gondolom, hogy a kamatfegyvernek, a magasabb reálkamatnak mindenképpen működni kell. Ugye a másik, amit említettél, az EU-s pénzekkel kapcsolatos megállapodás, hát hónapok óta várja a piac, hogy itt bármilyen pozitív bejelentésre kerüljön sor. Ugye a hírek továbbra is ellenmondásosak, a kormányzat optimista kommentárokat tesz közzé, ugye az európai intézményektől érkező kommentárok kevésbé optimisták, ők inkább ugye további kérdőjeleket, kétségeket fogalmaznak meg a magyar válaszokkal kapcsolatban. Tehát ez a sztori várhatóan az év végéig el fog húzódni, ugyanak fenntartva itt a volatilitást a magyar piacokon. Ugyanakkor én azt látom, hogy továbbra sincs alternatívája annak, hogy ez a megegyezés létrejöjjön. Bár azt ugye hozzáteszem, hogy konkrét pénzáramlás ezekből az EU-s alapokból az idei évre már nem nagyon várható. Ugye a piac készül erre, emiatt ugye a kormányzatnak a piacon kell finanszírozni a nagyobb mértékben a hiányát, de hát ugye jó esetben a jövő évben, az első negyedévében vagy első felében ezeknek a pénzeknek az áramlása megindulhat. Ez ugye azt jelenteni, hogy a külső finanszírozási pozíciónk javul, több deviza áll rendelkezésre a Magyar Nemzeti Bank tartalékai között, és hát ennek önmagában fontos árfolyamot támasztó erővel kellene bírnia.
Lehet-e szerinted olyan földgáz vagy kőolaj árszint, ami már abban az értelemben értelmetlen, hogy nincs rá piaci kereslet, és önmagában a kereslet visszazuhanás okoz egy hirtelen árcsökkenést. Elemzői szinten számítanak erre, hogy ez nem mehet a végtelenségig, hogy például ilyen földgázárak vannak?
Hát ugye azt látjuk, hogy te itt ugye konkrétan az energiát mondtad, és igazából az olajárnál látjuk azt, hogy az olajára rendkívül érzékenyen reagál arra, hogy a világ mit gondol éppen az előtte lévő időszaknak a növekedési kilátásairól. Emlékszünk, hogy amikor a 2020 márciusában, áprilisában a COVID lezárásoknak köszönhetően rendkívül negatívá váltak a növekedési kilátások, és az olajár nullára csökkent, és aztán ahogy újraindultak a gazdaságok, és javult a növekedési kép, utána pedig azonnal felpattant az olajár. Tehát most is ezt látjuk, hogy attól függően, hogy mit gondol a világ a növekedésről, attól függően változik az olaj árának az alakulása, és ugye például nagyon érzékeny az olaj ára arra, hogy Kínában a COVID helyzet kapcsán éppen mi történik, találnak-e egy több milliós nagyvárosban egy-két-három-négy fertőzöttet, és emiatt ismét úgy döntenek el, hogy lezárják a várost. Ez ugye nem csak az adott régió vagy Kína növekedésére, hanem a világgazdaság növekedésére is negatív hatással van a szoros globális kapcsolatok miatt, és ilyenkor az olajára az csökken. Tehát az olajnál még nem érzem még ezt, hogy a jelenlegi időszakban egy rendkívül jelentős áremelkedésre kell számítani, bár nyilván van egy olyan olajár, ami azért már megtörhetné elméletileg a keresletet.
A földgáznál igaz ugyanez, vagy a földgáz a speciálisabb termék?
A gáznál egy kicsit másképp látom, mert ugye a gáznál itt jelenleg azt viti az áremelkedést, hogy a piac izgul amiatt, hogy Európának az energiaellátásával mi fog történni az elkövetkező hónapokban, mi fog történni a téli hónapokban, és itt úgy látom, hogy mivel ugye a gázra szükség van mindenképpen a lakosságnak is, az ipari szektornak, a vállalatoknak is, itt hogyha ez a geopolitikai helyzet nem rendeződik valamilyen szinten, akkor akár tovább is nőhet az átár. Tehát az energia mindenképpen egy speciális ország ebből a szempontból, ahogy a kérdést feltetted, hogy van-e olyan ár, ami már megtöri a keresletet, mert ugye itt alapvetően az energia iránti kereslet az rövid távon elég rugalmatlan. Hát hosszabb távon persze, hogyha mondjuk eljutunk addig, hogy a zöld átállás kapcsán valamilyen nagy előrehaladást tudna tenni Európa vagy a virág, akkor ez nyilván csökkenthetné a keresletet a fosszilis energiahordozók iránt, de most ugye már nagyon-nagyon távolra elmentem. De más javaknál, amiknek a kereslete nem ennyire rugalmatlan, ott szerintem működhet az, hogy előbb-utóbb az árak emelkedésének a kereslet visszaesése esetleg egy recesszió vett véget, és most tényleg pont egy olyan időszakban vagyunk, hogy a nagy jegybankok úgy próbálnak szigorítani, úgy próbálják fékezni az inflációt, lassítani az inflációt, hogy ez ugyanakkor ne járjon együtt egy nagyon számottevő, nagyon jelentős növekedés lassulással, recesszióval. Ez mindenképpen nagy kihívás, de ha ez nem sikerül, akkor bizony könnyen előfordulhat az, hogy az infláció megtörésének akár komolyabb növekedési áldozatai is lehetnek, pont a fogyasztás jelentős fékeződése miatt.
Este Orsolyát, az Erste vezető makrogazdasági elemzőjét hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és 10 óra után folytatjuk a beszélgetést.